megtanultam azt egy másik Írországban élő magyartól, hogy az íreket kell nézni, hogy reagálnak, mert hogyha beállnak a épületek ereszei alá, akkor azt jelenti, hogy hamarosan eláll az eső, nem kell aggódni. Ha viszont nem foglalkozik semmivel, csak mennek előre, az azt jelenti, hogy nagyon fog esni, nem kell semmivel foglalkozni, menjél, és úgy is elázol, úgyhogy jobb, ha mész.
Szeretettel köszöntelek a csatornámon, én Dóra vagyok, ez pedig a Kalandvágyból Külföldre podcast, melynek legújabb epizódjában Péter történetét ismerhetitek meg, aki 6 gyerekes apaként döntött úgy, hogy családjával egy évre Írországba költözik. Péternek ugyanis nagyon fontos volt, hogy a gyermekei stabil nyelvtudást, és lehetőleg angol nyelvtudást szedjenek össze, hogy aztán ennek előnyeit a későbbi évek során kamatoztathassák. 2017-ben vágott neki a család a kalandnak, és Péter elmeséli nekünk, hogy milyen tapasztalatokat szereztek az egy év alatt, a gyerekek iskolai élményeiről mesél, mi volt a legnagyobb kihívás ez alatt az idő alatt. Péter azt mondja, hogy 4,5 gyerekkel mentek ki végül, hogy hogy jött ki ez a szám, kiderül a beszélgetésből. Tarts velem, az adást a Vodafone Podcast Pioneers program támogatja.
Először is köszönöm szépen a lehetőséget. Nagy élvezet, öröm, hogy ennyi nagyszerű megszóló után én is mikrofon végre kerültem nálad. Péternek hívnak, informatikus vagyok és nagycsaládos, ami összesen 6 gyereket takar, és ebből 4,5 volt velünk Írországban. A fél az azt jelenti, hogy az egyik gyerek csak nyáron volt kint, és szeptembertől hazajött a gibi miatt.
Írországról fogunk beszélgetni. Ott éltetek 2017-től 18-ig. Előtte éltetek-e bárhol külföldön? Vagy ez volt az első?
Én voltam néhány hónapot még egyetemista koromban Angliában, ilyen önkéntes munka jelleggel, és a nagymamám, mikor kicsi voltam, mesélte, hogy milyen volt neki Brazíliában, ahol ők laktak, nem tudom hány évet, úgyhogy lehet, hogy innen van ez a kalandor vér bennem, plusz a szüleim révén viszonylag sok külföldi, akár rokon, akár más ismerősünk volt, úgyhogy nekem ez nem volt egyáltalán elképzelhetetlen, hogy belecsöppenjünk, kipróbáljuk picit munkát egy más kultúrában, más környezetben. De aztán sikerült egy kicsit őket is megfertőzni ezzel a kalandvágyjal.
Igen, ezt most is mondtad, és az előzetes beszélgetésben is említetted, hogy ti kifejezetten kalandvágyból indultatok el, úgyhogy muszáj megkérdeznem, hogy számodra az, hogy kaland, kalandvágy, ez mit jelent? Mire számítottál, amikor erre gondoltál, hogy elindultok?
Nem tudnám pontosan megfogalmazni, de nagy élmények, illetve szóló élmények, azt hiszem arra számítottam, és meg is kaptuk mindannyian. Bízom benne, hogy inkább pozitív előjellel csapódtak le ezek az élmények, főleg az idő megszépített még több mindent. Nyilván voltak kevésbé örömteli dolgok is, vagy nehézségek, de az biztos, hogy életre szóló élményeket szereztünk mindannyian.
Az, hogy hova mentek erre az egy évre, azt mi határozta meg, mi volt az elképzelés, hogy milyen országot szeretnétek kipróbálni?
Ha szabad, kicsit messzebbről indítom, volt egy tanárom az egyik munkahelyemen, aki német úriember, de anyanyelvi szinten beszélt angolul, mondta, hogy Shakespeare-t is angolul olvas, mert ők 6 éves koráig Angliában laktak, és beütött, hogy hú, ez mekkora hatalmas előny lenne az én gyerekeimnek, ha ők is nem erőlködnének a nyelvtanulásra, hanem magukra szednék a nyelvet, ráadásul magas szinten, és ráadásul nagyon szép kiejtéssel, én nagyon szeretem az ír dialektust az angolon belül is, és ez volt az elképzelés, még mielőtt megnősültem volna, mert akkor ez volt az elképzelésem, hogy majd ha lesznek óvodás gyerekeim, velük ki kell költözni valahol a külföldre, hogy megtanuljanak egy idegen nyelvet anyanyelvi szinten. Ez egyébben a formában nem valósult meg, de egy jó pár év késéssel azért csak sikerült. Kijutnunk, volt velünk nagygyerek, kisgyerek, a nagyok már jól tudtak angolul, a legkisebb most sem tud angolul, de aki akkor volt 7 éves, ő nagyon profi, megtanult az alatt az egy év alatt angolul, és nagyon szép dél-ír kiejtéssel beszéli az angolt.
Hát hogy nézett ki a gyakorlatban, ugye megszületett az ötlet, megbeszéltétek a feleségeddel, hogy ezt kipróbáljátok, hogyan szerveztétek meg az áttelepülést?
Itt is hadd induljak kicsit messzebbről. A munkahelyemen megkérdezte egy kolléga, hogy nem lenne kedvem expatként a cégen belül néhány évet külföldön eltölteni, akár családdal együtt is, és mikor ezt itthon elmeséltem, a nagylányom akkor már gimnazista volt, kiugrált a szobájából, nem próbálom imitálni a hangot, amiket kiadott magából, de a lényeg, hogy nagyon lelkes volt, és azon nyomba indult volna külföldre. És amikor láttam, hogy a feleségemnek is tetszik az ötlet, a gyerekeknek is többnyire tetszett az ötlet, akkor mondtam, hogy jó, akkor nézzük, amit lehet tenni. Van egy ismerős család, aki nem egy évet, mint mi, hanem tényleg ők 10 évet voltak szintén Írországban. Velük leültünk egy délután beszélgetni mindenféléről, egyre lelkesebbek lettünk. Annyi volt a szempont, hogy angolul beszélő ország legyen, és akkor azt hiszem, még a Brexit előtt voltunk, de már azért benne volt a levegőben, és gondolom, hogy Anglia az kicsit bonyolultabb, meg nem is annyira tetszik a brit kiejtés, skóttól féltem volna, úgyhogy maradt Írország, és azon belül is amiatt jutottunk Corkba, hogy hát egy korki munkahelyre vettek föl. Oda pedig úgy vettek föl, hogy a fejvadászon, amikor beszéltünk, akkor hát én kiszámoltam, hogy mennyit kéne keresnem az, hogy nyugodtan és jól éljünk, és azt mondta a fejvadász, hogy ezt egy picit lejjebb kéne engedni ezt a bérigényt, és akkor biztos fölnének, és jól mondta, mert amint lejjebb engedtem a bérigényt, egyből fölvettek egy korki céghez, mert nagyon örültem, hogy fölvettek. Korki egyébként Írország második legnagyobb városa, a helyiek Real Capitalnak, tehát a valódi fővárosnak hívják, hiszen ott délen nem hódoltak be a britteknek annyira, mint az északi országrészekben, és onnan indult a lázadás is, vagy hát a húsvéti felkelés, úgyhogy egy ilyen nagyon lokálpatrióta, írségük nagyon büszke környék ez a Cork, és nagyon jó volt, hogy oda kerültem, és sokkal kellemesebb szerintem, mint Dublin, remélem nem bántok meg ezzel senkit, szerintem sokkal élhetőbb Cork, mint ma a főváros.
Hát itt a szubjektív vélemény a lényeg, mindenkinek a saját szemüvege, hogy ő hogy látja az adott helyet, ahol tapasztalata van, úgyhogy nyugodtan. Igen. Lehet ezt mondani. Milyen szakmával mentél?
Én informatikusként végeztem, ebben is dolgozom jó régóta, és itt is egy nagyon érdekes dolog történt, hogy én bizonyos szerver üzemeltetésre voltam specializálódva, az volt az én szakterületem, és nem tudom, hogy mi véget, de egy informatikai biztonsági céghez vettek föl itt Corkban. Hát telefonos kisasszony voltam, vagy support mérnök, ha jobban tetszik, és ezzel a pályám egy elég nagy ívet vett, vagy elég nagy kanyar került bele, tehát a sima informatikai üzemeltetésből átkerültem az informatikai biztonságba, amit még jobban szeretek igazából, és nem is szeretnék visszatérni a sima üzemeltetéshez, nekem nagyon fekszik ez a biztonsági vonal.
Még egy haszna volt ennek a kis kiruccanásnak.
Abszolút.
A lakhatást hogyan szerveztétek meg?
Itt nálad a podcastban még nem találkoztam ír adással, de a YouTube-on elég sok tartalom van, és nemrég szembe jött egy Dublinban élő magyar illető, aki mesél ilyesmiről, és most már egy sima szoba is Dublinban ilyen, ha jól emlékszem, 800 eurótól indul. A lényeg, hogy borzasztóan egy krízis van, nincsenek lakások, mert mindenki szeretne bérelni. A saját ingatlan nagyon-nagyon kevés embernek van, bérelni mindenki szeretne, csak nincs mit, nincs lakás, amit lehetne bérelni. A licitálások mennek, és nálunk úgy volt a történet, hogy én már áprilisban kijutaztam, miután megvolt az állás, és nem értem, hogy néhányszor az Isten is oda a kifejezést fogom alkalmazni, mert tényleg nem tudom máshogy magyarázni, hogy ez hogy történhetett. A daf.ie oldalon nézegettem a kiadó szobákat, és ezt erről is tudtam, hogy másodpercek alatt elkapkodják. És írtam egy valakinek, nem tudtam még akkor, hogy kicsoda, hogy tetszik a hirdetés, és szeretném kibérelni a szobát, ekkor és ekkor érkeznék. És fölhívott telefonon, egy barátom hozott egy ír szimkártyát, úgyhogy nem lehetett tudni, hogy én most hol is vagyok, de amint beleszóltam, hogy halló, egyből tudta, hogy kelet-európai vagyok. Lényeg, hogy ez a Méri nevű néni, ő egy 3 szobás kis lakást bérelt, ő már nyugdíjas, de még ő mindig csak bérli a saját, tehát a lakást, ahol lakik. Egy szobában lakott ő, másik kettőt kiadott másoknak, és az egyiket én bérelhettem ki, és ez is nagyon izgalmas volt, mert mondta, hogy holnap jön megnézni valaki, de ha most biztosan mondom itt a telefonon, hogy nekem kell a szoba, akkor az enyém. Úgyhogy én biztosan mondtam, hogy kell, PayPal-on már küldtem is neki a, nem tudom, 90 vagy 130 eurót, annyi volt egy hétre a szobának az ára, és ott laktam egész június elejéig, ha jól mondom, lehet, hogy május közepéig, amikor is be tudtunk költözni egy kis lakásba, a Cork városhoz közeli Inishannon nevű nagyon kis romantikus falu, pár száz lakosa lehet szerintem. Mi a fő utcán laktunk, a Main Street-en, de házszámok ott se voltak. Elég volt a nevünket, leírni a borítékra meg, hogy Main Street, és megkaptuk a küldeményeket. elmesélek most egy történetet, feleségem nincs itt, hogy szörnyűködjön. Ki utazott a május 1-i hosszú hétvégén, hogy ő is megnézze a helyet magának, Korkot, meg a lakásokat, az volt a terv, hogy azon a hétvégén minél több kiadó lakást megnézünk, és elvittem őt egy helyre, ami nekünk nagyon sok szempontból nagyon jó lett volna, tehát egy nagy ház, sok szobával, a város szélén, de közel az iskolákhoz, és nem is lett volna drága, nem emlékszem pontos összegre, de nem lett volna drága, és nekem nagyon tetszett minden. Szóval a feleségem csodálkozó, miért ilyen óvatosan ül a kanapéra, és miért ilyen csúnyán néz rám, mert nekem minden nagyon tetszett. Nekem is feltűnt, hogy a konyhában olyan másfél méter magas szemét halom tornyosul, ilyen pizzás dobozok, meg ilyesmi. Négy főiskolás lakott addig a lakásban, és a feleségem azért ült olyan furcsán a kanapén, mert nem mert ráülni. Ugyanis az a szürke kanapé, igazából fehér kanapé volt, csak én nem vettem észre, hogy az fehér volt gyárilag. Tehát annyira mocskos volt a kanapé, hogy inkább rá sem ült. Úgyhogy nagyon-nagyon hálás volt, hogy pont azon a hétvégén jött ki, és nem engedte, hogy kibéreljem azt a házat. Én teljesen letörtem utána, mert tudtam, hogy hát ez az egy ház, amit kiadtak volna nekünk, kelet-európai friss bevándorlóknak, hát biztos nem fog másik házat kapni. Mert
én... Neked nem tűnt fel állapot.
Én egy kutyolba is beköltöztem volna valószínűleg, annyira szerettem volna bármit. Tudtam, hogy lehetetlen lakáshoz jutni, főleg ilyen nagyhoz, főleg ilyen jó környéken, úgyhogy nekem bármi megfelelt volna, meg hát nem is vagyok olyan érzékeny se a látványra, se az illatokra, úgyhogy nekem átment a rostán ez a remek ház, úgyhogy a feleségem hazarepült, én ott maradtam leforrázva, hogy jó, hát akkor valószínűleg nem fogunk se tudni sehova se beköltözni, megyek én is haza, nem hogy a család nem jön ki, én is repülök haza hamarosan. Bocsánat, közben itt a feleségem megérkezett. Épp arról a házról mesélek, ahol kicsit szürke volt a kanapé.
Ezt akkor lehet, hogy a te szemszögödből is kéne ezt a sztorit.
Csak...
Azért nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy te hogy élted ezt meg, ezt a kis kalandozást.
Jó, szóval Patriknél Sáfrány Judit vagyok. Amikor kimentem megnézni, hogy hol fogunk lakni, akkor hát nem volt sok esély arra, ugye, hogy találjunk egy jó lakást, és amit néztünk, az borzasztó volt. Úgyhogy nem voltak nagy reményeim arra, hogy találunk valami jót, de igazából nagyon bíztam Péterbe is, hogy meg fogja találni a mi házunkat, és így is lett. Szóval amit már talált, amikor kimentünk, akkor az olyan volt, mintha egy szállodába érkeztem volna. Tehát az gyönyörű volt, és a mai napig is repes a szívem, amikor rá gondolok, hogy mi ott élhettünk, és hogy mennyire tökéletes volt az arra az időre számunkra az a kis házikó.
És te addig, az alatt az idő alatt, amíg Péter előkészítette a tiki költözéseteket, itthon szervezted a dolgait?
Igen, tehát össze kellett rakni mindent, meg kellett ugye tudni, hogy mi van a házban, mit kell vinni, mi maradjon, és akkor össze kellett rakni egy csomagot, egy ilyen nagy raklapra, meg volt adva, hogy hány kilónyi lehet az a felszerelés, amit vihetünk, és akkor elvittük ezt a raklapnyi, nem tudom hány kiló lehetett. Sok, igen, és akkor ki kellett gondolni, mint anya, akkor még 5 gyerekkel mentünk ki a legelején, és akkor elvittük egy raktár helységbe a barátnőmmel, és akkor ott ugye felrakták valami kamionra, nem? És akkor úgy vitték el a házba. És az tök vicces volt, mert nem tudtunk megadni címet. Nem volt címünk, hanem 2 hentes között laktunk, és a cím is ez volt, hogy a 2 hentes közötti lakás, amiénk. És ezt kellett ráírni, de tényleg, ezt kellett ráírni. Ez egy 700 lelkes falu volt, nagyon cuki volt. Nagyon cuki volt tényleg.
Akkor te ott tartottál a sztoriba, hogy nem tetszett itt a lakás, és akkor ő visszajött, és te pedig ráálltál arra, gondolom, hogy keres tovább.
Igen, azért is kicsit félbe említem, mert nem akarok szektársnak látni, hogy ilyesmi, de a teljes igazság az, hogy mi vasnap elmentük egy gyülekezetbe, ott Korkban, és azt mondta a lelkész, hogy na, ha valakinek van megoldhatatlan problémája, akkor mi majd imádkozunk érte, és minden rendben lesz. Ez volt vasárnap, Judit hétfőn hajnalban repült haza, én pedig hétfőn este munka után elmentem két lakást megnézni. És az egyik, az első, amit megnéztem, az volt Inishanonban, és valószínűleg nem volt hátrány, hogy a házi nénim, aki ír, és ír akcentussal beszél angolul, ő beszélt az ingatlanossal, és nagyon szépeket mondott rólam, viszont kettő vagy három gyereket már csak bevallani. Nekünk ugye összesen 60, és ebből 5 jött velünk, és 4 maradt kint egész évre. Tehát 2-3 már mindenképp több. És mikor az ingatlanos rákérdez, hogy akkor hány gyereketek is van, én nem mondtam az igazságot, és szemeserebbent. Plusz azt is mondtam neki, hogy nagyon tetszik a lakás, szívesen adok a kaució, ugye két havi lakbér, szívesen fizetek 3 havit, vagy bármi, csak halélem, miénk mondom, hogy erre nincs semmi szükség. Sőt, olyat mondott, amit nem hitt el a főnököm se később, aki szintén ír, mondta a fickó, hogy döntsem el, ha kell, akkor miénk a lakás. Tehát ilyen nincs. Tehát ezt bárki, aki Írországban lakást akar bérelni, tudja tanúsítani, hogy ilyen nincs. Tehát ott sorbanállás van, egymás licitálás van, de ilyen, hogy a ingatlanos azt mondja, hogy tiéd a lakás, csak mond, hogy kell-e vagy nem, ilyen nincs. Én akkor még nem tudom, milyen megfontolás, azt mondom, hogy gondolkodom rajta, és holnap jelentkezem. Elmentem megnézni a másik lakást is, ami egy másik faluban volt, sokkal lepukkantabb volt, sokkal csúnyább volt, és azonnal írtam az ingatlanosnak, hogy akkor kérjük szépen, és akkor hautalhatom a kauciót. Úgyhogy ez a lakásszerzésünk története, és ahogy Judit mesélte, két hentes között laktunk, és valóban bementem az egyik henteshez körülnézni, felmértem, hogy nagyon jó helyre kerülünk, a két hentes között nyilván nagyon jó helyünk lesz, és így is lett. Nagyon cuki volt mind a két hentes bácsi.
A gyerekeket beirattátok arra az évre? Iskolában? Egyetem milyen korúak voltak ugye a gyerekek, ez is fontos.
Igen. Kijött velünk a nagylányunk is, aki akkor már másodikos vagy harmadikos gimnazista volt. Szóval ő is kijött velünk, de csak a nyárra. Hivatalosan nagyon kellett tanulni az érettségére, nem hivatalosan pedig volt egy barátja, úgyhogy lehet, hogy ennek is volt némi köze az, hogy ő nem akart Írországban kint maradni.
Ő volt, aki nagyon
Igen, ő volt a borzasztó lelkes, aztán amikor kaptam állást, akkor ez a lelkesedés kicsit előjelet váltott. A lényeg, hogy nyáron ő is kint volt velünk, aztán a következő leányzó, ő akkor lett volna elsős gimiben, tehát itthon is valószínűleg nulladikba járt volna nyelvi előkészítőre, úgyhogy gondolt, hogy neki főnyeremény lesz, hogy akkor kint jár egy évet, és ő gimnáziumba járt Írországban. Az utáni lányunk, ő pedig ötödikes lett volna itthon. Ő nagyon ügyes volt, még most is az, most érettségizik egyébként, tehát ő nagyon ügyes volt, mert elvégezte magántanulóként a magyar általános iskola ötödik osztályát, miközben Írországban járt az ottani ötödik osztályba, és bár valamit tudott angolul, de ott tanult meg nagyon-nagyon durván. Ő holnap megy felsőfokú nyelvvizsgázni, úgyhogy elég jól megtanult. Nem csak itt, de itt nagyon sokat fejlődött. A következő gyerek is egy leányzó, ő akkor ment elsőbe, nagyon érdekes, mert itthon is ment volna elsőbe, tehát ő is párhuzamosan csinált a magyar és az ír iskolát, a feleség volt a tanítónéni, és a Lili kint tanult meg írni, olvasni, úgyhogy most is úgy írja a számokat, hogy az írek, kicsit más, mint ahogy nálunk írjuk a számokat, meg a betűket, tehát ő ilyen íresen ír, ez egy nem szándékos szóvic volt, és a legkisebb gyerekünk, ő pedig egy fiú, ő akkor volt 5 éves, és ott 5 éves kortól már iskolában mennek a gyerekek, és nagyon érdekes konstrukció, hogy a 6 éves lányom, vagy hát 7 éves lányom, meg az 5 éves fiam egy osztályba jártak. Ez ilyen, nem tudom, preschool, vagy valami ilyesmi volt a neve, tehát de már nem óvoda volt, hanem valóban írni, olvasni, számolni mindent tanultak.
Csak igen, ilyen
még azért előkészítőszerűség, de ahhoz azért komoly volt. Tehát tényleg megtanultak angolul és írul is írni, olvasni, számolni. Szerintem szuper jó dolguk volt, mert az Ádám nagyon nem tanult meg angolul, és mindig féltünk, hogy milyen hírrel fogadnak a tanárok meg az igazgató az iskolában, mert a frusztrációját általában valami fizikai aktivitással vezette le, de kicsit ragadt rá is az angol, és mindenképp elmondhatja magáról, hogy ő már túlélt egy évet egy vadidegen környezetben.
Az iskolában minden gond nélkül fölvették a gyerekeket?
Igen, sőt, mielőtt kiköltözött volna a család, én elmentem egy másik iskolába is körülnézni, nyári szünet kellős közepén, az igazgató körbevezetett, mindent megmutatott, minden kérdés válaszolt, abszolút pozitív volt mindenben, segítőkész volt, rugalmas és nagyon jó volt a hozzáállása, és ugye már júniusban költözött ki a család, akkor már bőven nyári szünet volt, de addigra már lebeszéltem a helyi iskolákról, hogy akkor jönnének a gyerekek, és a szünet közepén az igazgatónéni bejött megmutatni az iskolát, végigvitt minket az összes termen, az egész épületen, megmutatta a konyhakertet, a sportcsarnokot, a játszóteret, és hát nekem nagyon tetszett, hogy egy S-mercivel, ez az autó szeretőknek ez jelent valamit, S-mercivel jött, nem az ő saját vagyoni helyzetét tükrözi csak, hanem a férje volt egy farmer, és ő keresett jól, de igazából az iskola parkolójában is szerintem 4 évnél idősebb autó nem nagyon állt, ez csak így a, tehát nem nincs kolbászból a kerítés természetesen, de a magyarországi iskolákban azért a tanárok autói az inkább idősebbek, mint 4 év, meg inkább fiatalabbak voltak, mint 4 év, úgyhogy ez egy ilyen apró jelzés volt nekem.
Az érek híresek a barátságos, vendégszerető természetükről. Nektek milyen tapasztalataitok vannak? Bár mondtad, hogy az igazgató nagyon kedves volt, de milyen egyéb más?
Azt tapasztaltuk különböző angol szász vidéken élő ismerősökkel beszélgetve, hogy van egy ilyen az első kapu egy ilyen felszínes, akkor mindenki nagyon mosolyog, barátságos, segítők és stb. De a mély kapcsolatok, valódi barátságok azok azért nem alakulnak ki egy könnyen. És több olyan ismerős is összefutottunk magyarokkal ott, hogy már a gyerekek ott születtek, nekik inkább ír identitásuk volt, mint magyar, és az akcentusuk is ír volt, de a nevük miatt azért érződött rajtuk, hogy mégiscsak első-második generációs bevándorlók, és kicsikét más, hogy viszonyultak hozzájuk, mint a nem első-második generációs bevándorlókhoz, de az első megérzés az mindig a segítőkészség, és a pozitivizmus, és a jófejség, és semmi gond, és megoldjuk, és mosolyogjunk, énekeljünk, minden rendben lesz, és többnyire tényleg minden rendben is lett.
Az ír oktatás mennyiben másabb, mint a magyar rendszer?
Nagyon. Vannak persze hasonlóságok, például a gimiben nincs szabad tankönyv választás, hanem központilag megmondják, hogy melyik tankönyvekből kell tanulni. Viszont alapvető eltérések vannak. A legfőbb, legfontosabb eltérés, ami engem szinte kirúra megvett, hogy azt mondta kicsinek a tanítónénie, hogy neki nem az a cél, hogy gyerekek nagyon sokat tanuljanak, hanem az, hogy jókedvűek legyenek, hogy boldogan jöjjenek iskolába, mert a vidám gyerek fog tanulni. Ez volt az ő arszpolitikája, és be is vált neki egyébként. Úgy láttam, hogy tényleg szívesen mentek a gyerekek, és tanultak is a suliban, az ő osztályában. 6 év az általános iskola, tehát 3 év az alsótagozat, meg 3 év a felső. Mi nagyon bírtuk az iskolai egyenruhát, a gyerekek utálták. Elég sok kiadása van a szülőknek, tehát az iskola kezdés elég nagy érvágás volt, tehát az egyenruhák, a tankönyvek, az iskolai egyenpólók, a tornához, stb. Ez mind pénzbe kerül. Viszont a hozzáállás az nekem nagyon szimpatikus volt a tanárok, és az iskolavezetőség részéről mindenki mindig segítőkész volt, megértő, pozitív, stb. Tehát semmi rosszat nem tudok egyik tanárról sem igazán elmondani, meg az egyik iskoláról sem. Igen, ma már a kréta miatt szoktam kapni az értesítéseket, hogy ez meg az a gyerekem későn ért, vagy nincs készen házba, vagy ilyesmi. Írországban akkor még SMS-ek jöttek, tehát mindig tudtam, hogyha a nagylányomnak késett az iskolabusz, akkor az SMS-t előbb megkaptam, mint hogy beért volna, hogy nem ért be időre, stb. Nagyon fontos volt, hogy mikor hazaköltöztünk, akkor jöttek rá a gyerekek, hogy már a kicsik, hogy Magyarországon a hétvégére is adnak házi feladatot. Ez teljesen felháborított őket, úgyhogy javasoltak, hogy költözzünk vissza, javasoltam, hogy törődjenek bele a sorsukba. Hát egyszer kimentünk, haza is jöttünk, úgyhogy most már több ilyen költözést nem szeretnék, még akkor se, ha itthon van házi feladat. És nagyon nagy különbség még az is, hogy a tanárok hogyan állnak a diákokhoz, meg a tanításhoz. Igen, ahol mi laktunk, ott alacsony létszámúak voltak az osztályok, tehát az az osztály, az én 2 legkisebb gyerekem volt, ők voltak körülbelül 20-an, és a tanár mellett volt egy állandóan, ott volt egy asszisztens, aki mindig mindenben segített, és volt talán 2 itthon úgymondanánk speciális nevelési igényű gyerek, az egyik Down-kóros is volt, a másik idézőben csak valami nagyon súlyos betegsége volt, és így integrálni tudták az osztályba. Hát nyilván az segít, hogy van 18 ilyen egészséges ép gyerek, és akkor úgy könnyű a 2 integrálni, főleg ha van 2 tanár erre 20 gyerekre. És még egy érdekesség, hogy nekem, hát most is járnak iskolába gyerekeim, és itt a szülő értekezletek, hát például a lányomé délután 3-kor volt, a kicsikém délután 5-kor, még a délután 5 is azért problémás, valaki dolgozik. Hát itt este 7-kor, 8-kor kezdődött, egy nyugodt kis kávézással, keksz evéssel, és utána elmesélték a tudnivalókat a tanárok a gyerekekről, úgyhogy más az elképzelés az oktatásról. Sokkal-sokkal kisebb a lexikális tudásuk azoknak, akik az íriskola rendszerben jártak.
Gyakorlatilag?
Igen, például az általános iskolában van egy kis konyhakert, ahol ősszel elültették a magvakat, meg a hagymákat, meg mindenfélét, tavasszal pedig főzték belőle levest. Meg a középiskolában például volt azt hiszem 2 hét, amíg a nagylányom ilyen önkéntesként, vagy hát nem önkéntes, ez volt a beosztás, hogy elment volna segíteni, és ő pont jött a általános iskolába, ilyen pedagógiai asszisztensszerűség volt ő ott 2 hétig. Hát itt szerepet kaptak a gyakorlati feladatok, úgy látom, mint Magyarországon.
Barátságot sikerült kialakítani ez alatt a, hát nem a hosszú idő, tehát azért egy év az gyorsan elrepül.
Egy év nagyon gyorsan eltelik, a többi kelet-európaival szerintem könnyebben sikerült mélyebb kapcsolatot kialakítani. Mi jártunk Írországban a gyülekezetbe, és így azért könnyebb, tehát ha 5000 ember közül kéne valakivel mélyebb kapcsolatot építeni, ápolni, ez nehezebb, de itt voltunk 40-50-en, és azért, ami bementünk 6-an, az feltűnt, és a gyülekezetben járó őshonos írekkel nagyon jól sikerült kapcsolatot kialakítani, nagyon baráti lett, meghívtak magukhoz grillpartira, a tengerpartra, csak úgy megmutatni, hol laknak, stb. Ez nem annyira jellemző, de egyébként azt hiszem talán 10 millióan élnek a szigeten, és ebből 5 millió az ír, és a másik durván 5 pedig a bevándorló. Most lehet, hogy tévedek 1-2 milliót ide vagy oda, de nagyságrendileg ez a helyzet, úgyhogy elég egyszerű, és az én munkám és a munkatársaim volt horvát, szlovén, lengyel, bolgár, dél-afrikai, indiai, ír és brit, és igen, az a tapasztalat, hogy könnyebb volt a többi kelet-európaihoz, többi kelet-európaihoz kapcsolódni, ugyanazokon mentek keresztül, amikor ők eldöntötték, hogy ott hagyják a szülőföldjüket hosszabb rövidebb időre, ugyanazokon a nehézségeken mentek keresztül, amin mi, de egyébként a kinti magyarok is nekünk szerintem szerencsénk volt, alapvetően nagyon derék, rendes, kedves emberekkel ismerkedtünk meg, segítettek ők is, volt, akitől bicikliket kaptunk, volt, aki elhívott a fia születésnapi buliára. Úgyhogy nekünk nagyon jó tapasztalatunk volt ott a többi ember, és akár magyar, akár ír, akár bármelyik más nációból tartozik.
És van olyan, akivel a mai napig tartjátok a kapcsolatot?
Rendszeresen nem. A feleségemnek volt egy barátnője, igyekeztek kapcsolatot tartani, de a távolság és a ritka találkozás az megártott ennek a kapcsolatnak, pedig nagyon jó kapcsolatban voltak. Tavaly írt rám az egyik farmer ismerősünk némi kihagyás után, hogy nem tudnék-e valakit, aki kimenne neki a farmon segíteni, és a volt munkatársaimmal azért többször kapcsolódunk így, vagy úgy, vagy amúgy. Ugye mind ugyanaz a szűk területen mozgunk, követjük egymást, ki hol van, mivel foglalkozik, és ott azért szoktunk szép magyar kifejezéssel interaktálni egymással.
Ismerjük az esős ír időjárást, mennyire volt könnyű, nehéz hozzászokni ehhez.
Nekem nagyon könnyű volt, mert nem nagyon esett az eső, amíg ott voltunk. A család sem szokott panaszkodni, hogy hú, ez a sok eső folyton. Valószínűleg azért, mert hogy lent voltunk délen, és ott talán picit más az időjárás, mint a sziget többi részén. Megtanultam azt egy másik Írországon élő magyartól, hogy az íreket kell nézni, hogy hogy reagálnak, mert hogyha beállnak a épületek ereszei alá, akkor azt jelenti, hogy hamarosan ellen az eső, nem kell aggódni. Ha viszont nem foglalkozott semmivel, csak mennek előre, az azt jelenti, hogy nagyon fog esni, nem kell felnősen foglalkozni, menjét, és úgy is elázol, úgyhogy jobb, ha mész. És nagyon sok kifejezésük van az eső különböző formáira, intenzitásától, stb. Függően. Szerencsére ezeket már nem kell használnunk. Úgyhogy az esővel nem sok dolgunk, viszont pont mikor ott voltunk, akkor volt a, jól emlékszem, Ophelia hurikán, az a nagy kaland volt, plusz volt hó is, ami előtte 2003-ban volt utoljára, tehát 14 évenként van egy hóesés, úgy tűnik, úgyhogy mi kifogtuk ezt az extrém időjárást. Nagyon nagy munka volt a 2 centis hó miatt az iskolai hószünet, mert nem tudtak közlekedni az autósok, úgyhogy nagyon mókás volt nézni így magyar szemmel a pánikot, ami elrólkodott a kis hóesés miatt. A hurikán az egy más tészta volt, ott szerintem 3-5 napig nem volt áramunk, tehát tényleg ott volt egy bolt, nekik volt agregátoruk, oda járt mindenki meleg teát inni, meleg kávét inni, melegedni, hiszen a fűtés van, akinél a víz minden árammal működik, és ha a vihar elszakadta az elektromos vezetéket, akkor hát nem volt áram, nem volt melegvíz, nem volt fűtés, úgyhogy az egy jó kaland volt addig a pár napig. Nekem munkahelyen lehetett zonyozni, úgyhogy én tökéletesen el voltam.
Írország híres a Guinness sörről, az ír marha pörköltről. Van-e olyan étel, ital, ami így megfogott titeket, különösen ízlet?
Hát mi kelet-európaiak eléggé lesújtó véleménnyel voltunk az ír konyháról. A sót sem nagyon használják, legalábbis a magyar ízlésnek nem megfelelő módon, vagy mennyiségben, hát meg a többi fűszert, úgyhogy elismerésre adóztunk a különféle burgereknek, meg a fish and chipsnek, ami volt a környékünk, de igazából az ír gasztronómia nem nyugodott le kicsit sem. Habár volt ilyen triple decker sandwich, hát a szenzációs, hát nem ettem azóta se, pedig bárhol ki van írva, kérek, de olyat nem ettem, mint amit ott kaptam. Viszont mikor egy évvel később visszamentünk látogatóba, elvittek az ismerőseink egy étterembe, és a mai napig nem értem, az nagyon finom volt. Pedig ilyen, ha jártál Bajorországban egy ilyen sima hús barna mártással, de olyan eszméletlen jó íze volt, hogy nem tértünk magunk az ingyörűségtől, úgyhogy nem volt nagy szerencsénk. Hadd meséljek el még egy jó kis történetet. Meghívtak egy ismerős családhoz a gyülekezetből. Ilyen shepherd's pie volt a menü, és autentikus módon természetesen birkából. Rengeteg birka van ott a szigeten. A hentesnél is egyébként nem csak sertés meg csirke van, hanem pulyka, kecske, lómarha, minden. És lényeg, hogy meghívtak egy délutáni beszélgetésre, meg kajálásra. Shepherd's pie volt a menü. Nagyon finom volt, és kérdeztem a nénit, hogy mégis hogy készült, és nagyon büszkén elővette a kis, bocsánat, kimondom a nevét, a knorros zacskót, mondott, hogy hát ez itt a titka az egésznek. Tehát a darált húst elkevert ezzel a előre gyártott fűszerrel, és kész volt a kulináris csemege. Úgyhogy szerintem van némi alapja annak, hogy itt a kelet-európai térség nem annyira elismerő, ennyi szokott nyilatkozni a brit és az ír gasztrómiáról.
Mondtad, hogy amikor elkezdtél kint munkát keresni, azért felmérted a helyzetet, hogy mennyi bevétel kell ahhoz, hogy ott kint a nagy családdal meg tudjatok élni. Nos, mennyi bevétel kell ahhoz, hogy Írországban meg tudj élni?
Igen, hogy ma mennyi kell, azt sajnos nem tudom megmondani. Úgy látom, nagyon elszálltak időközben az árak, főleg a lakhatás. A 2017-18-as számokat tudom elmondani, akkor én havonta 3300 eurót kerestem nettó, ami borzasztó soknak hangzik Magyarországról nézve, viszont az ottani minimálbérnek durván a duplája. Tehát ha a férj és feleség is dolgozik, és minimálbér keres, ugyanint keresett volna, mint amit én egyedül mérnökként. Ezt mindenki eldöntheti, hogy szerint ez mennyire jó vagy rossz, és a legnagyobb költségünk a lakhatás volt, mi havi 1200 eurót fizettünk a lakásért. Lehetett volna 800-ért is, tehát volt én ismerősök, hogy 800-ért bérelt egy ugyanekkora lakást, de ő már nem tudom, 5 éve benne lakott, és 5 éve nem emelte neki a főbérlő, és neki még külön volt a hideg meg a meleg víz a mosdókagylón, nekünk meg nagyon hiper-szuper frissen fújtott lakásunk volt. Nagyon sokba került, de nagyon jól éreztük magunkat benne. Borzasztó árak tudnak lenni, például az internet az havi talán 60 euró volt abban az időben, és azt hiszem ilyen 40 megabit letöltés, és talán 5 megabit feltöltés, tehát akkor is borzatulásnak számított, de ilyen drága volt. Saját autónk nem volt, mert nagyon drága lett volna a biztosítás. Az ételek azok jóval drágábbak voltak, mint itthon, nem emlékszem pontos számokra, akkor nagyon-nagyon szoros költségvetést vezettünk, főleg amíg nem kaptuk meg a családi pótlékot. Ja, sőt, van egy ilyen Írországban, hogy nem tudom, mennyire kérdésre FISZ-nek hívták annak idején. Gyakorlatilag mi a szegénységi küszöb alatt éltünk ezzel a 3300 eurós bevétellel, és az állam a különbséget a szegénységi küszöb alja és a mi összes bevételünk között a felét még odaadta. Tehát a családi pótlék plusz ez a segély, plusz az én fizetésem, ez így be kellett osztani minden eurót, de nem sanyargattuk magunkat. Jól, Lidl-ben vásároltunk, nem létező Interspárban. Ugyanazt az életszínvonalat éltük gyakorlatilag, mint itthon. Mikor hazajöttünk, nagyon élveztük, hogy milyen olcsó itthon a boltokban minden. Beosztással, de nem szűkösen éltünk, vagy nem bontunk meg alapvető dolgokat magunktól.
Mi volt az, ami a legjobban tetszett a kint létetek alatt, és ami a legkevésbé?
Kár, hogy nincs itt a párom, mert ő tudná, hogy a legkevésbé neki a KOSZ tetszett, tehát bármilyen középület, vagy akár templom, bármi. Hát nem is mondanám koszosnak, de azért tisztának sem. Tehát rengeteg kívánnivalót hagy maga után a kedves párom szemében az ottani tisztaság, meg a higiénia. úgyhogy valószínűleg ez volt, ami legkevésbé tetszett. Nekem nagyon tetszettek az emberek, és nem csak az írek, hanem valahogy a bevándorlókra is ráragad ez a nyugi, minden rendben lesz, legyél jókedvű, énekeljél, igyál, érezd jól magad, és minden megoldódik majd valahogy. Ez a mentalitás, ez mindenütt jelen van, meg a segítőkés, befogadás, tehát én nagyon jól éreztem magam az ottani emberek között, bármilyen nációból is jöttek.
Ezt ugyan egy évre terveztétek, ezt a kintlétet, de nem merült fel az ott töltött idő alatt, hogy jó lenne meghosszabbítani, hogy bárcsak maradnátok még?
Bennem volt néha, nem néha, sűrűn ilyen elképzelés, hogy szívesen maradnék tovább is. Egyrészt a gyerekeknek elég nagy honvágyuk lett, másrészt a szüleink élnek és idősek, úgyhogy muszáj volt több szempontból is hazajönnünk. Arra bíztattam annak idején minden fiatalt, meg hozzám hasonló korút is, hogy menjen külföldre, lássa a világot, próbálja ki magát, majd jöjjön haza. Ma már nem teljesen ez a meglátásom, de nagyon jót tett szerintem mindegyikünknek, hogy egy kicsit belekóstolt egy más kultúrába.
Igen, pont az lenne a következő kérdés, hogy mit adott nektek? Érzelelte apaként bármilyen változást, akik kint voltak veletek gyerekekben?
Nehéz ezt megmondani, hiszen amúgy is sokat változtak volna az elmúlt évek során. Volt egy olyan időszak, mikor egyedül voltam kint a két legkisebben, és a feleségem a nagyokkal hazautazott, talán ő két hét, vagy valahogy így, és az az egy hét, az nagyon szuper volt nekem, tehát borzasztó módon lefáradtam a gyerekezéstől, de nagyon jót tett a kapcsolatunknak az a kis együtt töltött idő. Persze ez itthon is jót tett volna. Azt látom, hogy akkor sokszor panaszkodtak erre, arra, amarra, hogy ízletlen az étel, esik az eső, meg különben is nem vagyunk otthon, nincsenek itt a barátaim. Ez mindig az, és valóban nem vagyok benne biztos, hogy ma is kimennék a gyerekek, de igazából ma is kicipelném őket. Tehát voltak árnyoldalai is a mi kintlétünknek, ez vitathatatlan, de a nagylányom, aki kint volt velünk végig, és legkevésbé akart kint lenni, mikor életrajzot kellett írnia, az első dolog, amit beleírt az életrajzba, hogy Írországban is járt egy évet iskolába. Tehát ez olyan előny, hogy szerintem hatalmas előny, még akkor is, hogyha akkor nem értékelt, vagy nem élvezte éppen azt, hogy neki barátaitól 1500 kilométerre kell egy idegen közegben iskolába járnia.
Ez végül is egy sikertörténet, hiszen adta azt, amit vártatok tőle. Megfordult esetleg a fejetekbe, hogy talán egy másik országba, de hogy megismételni ezt az egyéves kalandot?
Igen, gondolkodunk rajta. Most ugye a szüleink, mind a kettőnknek idősek és nem teljesen egészségesek a szüleink, úgyhogy most ez erre nincs lehetőség. De itt van bennünk, hogy főleg, hogyha gyerekek nagyobbak lesznek, és akár nem is akarnak velünk jönni, akkor nekünk ez volt, mint egy szabatikál, egy ilyen szabad év, amikor kiszakadtunk az összes itthoni felelősség, meg gond, meg intéznivaló, meg minden alól, és akkor egy évig ott el voltunk csak magunknak, ami nagyon volt. És igen, van bennünk egy ilyen elképzelés, hogy jó lenne megismételni. Megismételni vagy Írországban, vagy akár bárhol máshol, ahol angolul beszélnek.
Téged kapott el időközben a honvágy?
Nem igazán. A magyar étel az igen, az előfordult, hiányzott, de hála Istennek a lengyel boltban mindent meg lehet kapni, plusz vannak ilyen vállalkozók, akik bármit kihoznak Magyarországról, meg bármit elhoznak Írországba, a túrúrodítól a színes tévék bármit, úgyhogy akinek ilyen problémája volt, és nem talált meg lengyel boltban, amit szeretett volna, akkor egy ilyen vállalkozóval kellett beszélnie, hogy ugyanhozzon már neki mint a véres hurkát Békésből, mert neki csak az hiányzik boldogság, az mindenre volt megoldás. De a személyes kapcsolatok, aki sokkal több, sokkal mélyebb barátságot ápol itthon, neki biztos, hogy nagyon nehéz lett volna. Nem csak egy év, hanem főleg, hogy hosszabb távra ment volna. Hát ez egyértelmű.
Mit tanácsolsz annak, aki hasonló megfontolásból így eltöltene egy időt egy országban, az ilyen előre megszabott időt? Mi az, amire mindenképpen érdemes figyelni egy ilyen kaland során? Az esetleg, ami Beti belesétáltatók, de jobb lett volna kiküszöbölni.
Hát nagy kalappal sok szerencsét és sok sikert kívánok mindenki, aki ebbe a fába vágja a fejszét, és bátorítom, hogy próbálja meg, veszíteni valója remélhetőleg nincs. Ha nem jön össze, bukik valamennyi pénzt, ez biztos, de ez összes, amit elveszíthet, és tényleg nem kell 70 évesen ezen bánkódnia, hogy nem próbáltam ki. Úgyhogy ha megvan a kalandvágy, akkor bátorítok mindenki, hogy vágjon bele. Mi nagyon alaposan felmértük a dolgokat, nagyon sokat informálódtunk, mielőtt kimentünk volna. volt olyan ismerősöm, aki kiment egy autóval, 2 hétig az autójában aludt, utána elkezdett dolgozni. Tehát ilyenre is van példa, de ez a ritkább. Ma már inkább én azt javasolnám, hogy mindent tudjon meg a kiválasztott célországról, és felkészülten érkezzen. És ma nagyon jó helyzet vagyunk, mert egy csomó mindent el lehet távolról interneten intézni. Indítson el mindent, amit csak interneten el lehet intézni, hogy ott már minél kevesebb akadály legyen. Legyenek megelőre az időpontok, mikor megy az adóhivatalba, mikor megy TB-t intézni, stb. Úgyhogy használja ki a lehetőségeket, és vágjon bele. Tehát nem sok veszíteni valója van.
Na, akkor végezetül az mások kérdés, hogy van-e valami ottani történet, amit megosztanál a hallgatókkal?
Eszembe jutott talán egy, ami ezt a kettősséget, ami többször előjött az írekkel, Írországgal kapcsolatban, ez bemutatja. 7 éves lányomnak nagyon elkezdett fájni a foga, és hát nem, hogy fogorvos, de orvosi ügyelet sem volt, talán az egész országban, egy ilyen telefonos segélyvonal volt, hogy akkor itt föl lehet hívni, és akkor majd ők segítenek. Hát képzeld egy fogfájást, amit tud segíteni a telefon túloldalán valaki. De ez a valaki is egy roppant segítőkész, mosolygós hangú hölgy volt, aki mondta, hogy bocsánat, lassan beszéljen, nemrég érkeztünk, és nem tudom, mi van ilyenkor. Mondta, hogy hát akkor welcome to Ireland, és akkor innen jött a beszélgetés, és kiderült, hogy mégiscsak van egy orvosi ügyelet 2 faluval odébb. Úgyhogy egy ismerősünk volt olyan kedves, hogy átvitt minket, megvizsgált, hogy általános orvos, kapott őt egy általános fájdalomcsillapítót, majd másnap elmentünk a helyi fogorvoshoz, ahol a kislányom nem azért sírt, mert fájt a fogkezelés, mert nagyon nagy és ijesztő volt a körben a fogorvos bácsinak. Úgyhogy ez itt a teljes történet a írországi fogfájásról.
Remélem, hogy tetszett az adás. Ha bármi észrevételed van, esetleg további kérdéseid lennének a szereplőkhöz, nyugodtan írd meg kommentben, szerkesszük együtt az adásokat.